Huba atya, professzor úr koronázná meg ezt. Ő az Ószövetségi Tanszéknek a vezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és vannak ám itt végzett diákok, megbújva a sorok között.
Majd előbukkannak.
De az Új Szövetségnek itt nagyon jó ismerője, az egyetemi templomban 26 éven keresztül tartott Új Szövetségi előadásokat. Úgyhogy mint szakértőt, mint tudóst, mint papot szeretettel hallgatjuk.
Jó. Na kérem, amikor Szent Pál apostolról van szó, akkor valójában nem csak az egyház történetének egy, azt lehetne mondani, egyedülálló személyére tekintünk vissza, és egy történeti visszaemlékezés és egy felidézés jellegét ölteni ez a mai előadás, hanem tudjuk azt, hogy Szent Pál apostol a modern egyháznak a megalapítója, és egyúttal tanítása, példája személye révén benne él a mindenkori egyházba. Nem csak egy történeti személy, hanem mindenkor meghatározója az egyháznak, és a szellemi hagyatéka, amelyet hát elsősorban a levelekből ismerünk, de valójában egyház alapító tevékenysége is, minden időben az egyház számára mértékadó. Na most én a mai alkalommal itt elsősorban Pál apostol személyét szeretném bemutatni, lesz a levelekről is szó, de elsősorban azt az apostolt és embert szeretném bemutatni, akin keresztül az egyház, hogy így mondjam, azt az arculatát megkapta, amelyet ma is hordoz. Most ahhoz, hogy megértsük Pál apostolnak a személyét, egy rövid összefoglalást kell tennünk az első század egyházának, hogy így mondjam, a történetéről. Ezt az egyházat szoktuk nevezni apostoli egyháznak, apostoli kornak, ős egyháznak, vagyis lényegében azt a 70 évet szeretném csak röviden összefoglalni, amely Krisztus tevékenységétől, Krisztus szenvedése, halála, föltámadásától, amelyet határozunk meg, hogy úgy egy-két év különbséget hozzá lehet mindig tenni, de valójában Krisztus után 30-tól egészen az első század végéig, tehát Krisztus utáni százig. Ez az időszak valójában azt lehetne mondani, magában hordozza az egyház kialakulásának szinte valamennyi jelét. Most az első dolog, és ezt az időszakot megismerjük két dologból. Az egyik az apostolok cselekedete, amely az egyház történetét összefoglalja nagyjából, hát hogy mondjam, mindegyikünk ismerjük, a pünköstől egészen Szent Pál apostol római fogságáig, amely, hát hogy mondjam, 30 év. A többi részt, és még ehhez hozzájárulnak Pál apostolnak a levelei. Ugye kevesen tudják, hogy nem az evangéliumok a Új Szövetségnek az első korban első írásai. Az első írások Szent Pál apostolnak a levelei. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, az evangéliumok, hogyha az Új Szövetség írásait időrendbe tesszük egymás mellé, akkor azt lehetne mondani, hogy az evangéliumok az Új Szövetség keletkezésének, hogy mondjam, a második részében váltak írássá. Szent Pál apostolnak az összes lényeges levele már 60-ig megvolt, és az első evangélium, a Márk evangéliuma körülbelül Krisztus után 70 körül keletkezett. Tehát azt lehetne mondani, hogy azt, amit az apostoli ezek a levelek tükröznek, leírnak, azok bizony korban megelőzik az evangéliumot, sőt azt is megállapíthatjuk, hogy az a teológiai szemlélet, amely az evangéliumokban megtalálható, az már az apostol leveleiben is. Nos, a második részét, hogy egyáltalán mi történt az egyházzal, azt következtethetjük a különféle újszövetségi írásokból, ahol részben egyházak alapításáról, életéről van szó, bizonyos levelekből, János evangéliumából tudunk visszakövetkeztetni, sőt azt is meg kell mondani, hogy ebben az időben keletkeztek az úgynevezett apostoli atyáknak a levelei, Antiohiai Szent Ignác és Szmirnai Szent Polikárknak a levelei, amelyekből bizonyos mértékig egyfajta képet alkothatunk az egyházról. Na most kérem, Annyit szeretnék mondani, hogy Krisztus szenvedése, halál és föltámadása után az egyház mintegy 10 évig meglehetősen csendben volt. Egyáltalán nem, amit mi missziónak nevezünk, az lényegében elsősorban, hogy így mondjam, Izrael népére terjed ki, és az első 10 év története nem lépi át Palesztina történetét. Sőt, az úgynevezett apostoli egyház, vagy a jeruzsálemi ősegyház, az lényegében véve, hogy mondjam, valójában a Júdeára, tehát arra a tartományra terjed ki, ahol igazán egy tömbben éltek a zsidók. A kereszténység itt élt mintegy 10 évig, és elsősorban a tevékenysége során Izrael népéből térítettek meg embereket. De azért a kereszténység nem vált ketté, nem vált el Izrael vallási közösségétől. Ez meglepőnek látszik, ugye? De ez így van. Az első keresztények szinte kizárólag Izrael népéből tértek meg, és azt is hozzá kell tennem, hogy megtartották a mózesi törvényt, tehát az apostolok cselekedetei írja le, hogy megtartották a törvényt, jártak föl a jeruzsálemi templomba imádkozni, és éppen mert olyan obszervánsok voltak, tehát hogy valóban megtartották a mózesi törvényt, ezért az egész nép tiszteletében álltak. Tehát azért, mert ők Krisztus követők voltak, nem bántotta őket az ég egyatt a világon senki, és lényegében benne maradtak Izrael népének vallási keretében. A probléma akkor kezdődött el, amikor egyes keresztények kétségbe vonták, hogy Krisztus üdvözítő műve után, vagy annak fényében a jeruzsálemi templom egyáltalán valamit jelentene. Méghozzá azok a keresztények voltak, akik olyan zsidókból tértek meg, akik eredetileg nem Palesztinában éltek, úgy szoktuk őket nevezni szaknyelven, hogy hellenista zsidók, akik valahonnan a római birodalom más részéből költöztek ide, és az életük egy részét, hogy mondjam, olyan helyen töltötték, ahol pogányok között éltek. Tehát a zsidó közösség, a helyi zsidó közösség a pogányokkal volt körülvéve. Ezek a zsidók, és ezekből megtért keresztények, valami módon sokkal szabadabban és merészebben próbálták értelmezni Krisztus üdvözítő művét. Ennek az első dolog volt, hogy az Ószövetség, az valójában, az már most már tényleg Ószövetség, és a Krisztusban történt esemény, szenvedése, halála, feltámadása lesz az emberi üdvösség forrása. A jeruzsálemi templom továbbá már nem Isten igazi reprezentációja és képviselete. Ebből tört ki az első üldözés, és mindannyian ismerjük István diákonusnak a vértanúságát, aki pont ezért, mert ezt fölvetette, fölháborította. Nyilvánvalóan elsősorban a vallási vezetőket, de biztos, hogy a közvéleményben sem talált az ő tanítása nagy örömre. Lényegében véve az ő vértanúságával kezdődik az a pillanat, amikor az egyház Palesztina határait átlépi. Elsősorban ezek a hellenista zsidó keresztények, hogy így mondjam, ezek elmenekültek, és kezdődött az egyház terjedésed, átlépve a Júdea tartomány határait, Galileában, Szamáriában, de ez még csak hagyján, keresztények kezdtek a pogány világba menekülni. Föníciába, Antiókiába és Ciprusra, ennyit legalábbis az apostolok cselekedetéből tudunk. Tehát a keresztények elkezdtek onnan elmenni, és ez indította el azt a missziót, amely, azt lehetne mondani, gyakorlatilag az egyházban mind a mai napig tart. Különösképpen fontos dolog az Antiohiában kialakult keresztény közösség. Nem tudom, mennyire tudják, hogy hol van Antiohia, de legalább helybeileg szeretném mondani. A mai Szíria területén van, a tengerparton, Ciprus szigetén, Cipruszvel, nem mondom, hogy szembe, de mindenképpen Ciprus szigete tájékán van. Ez volt az ókori világ, ókori római birodalom, de az ókori kelet, a hellenizmusnak az egyik legnagyobb városa. Ott nagy zsidó közösség is volt, a keresztények először oda mentek, de nyilvánvalóan, hogy elkezdődött az a pillanat, amikor a pogányok is Krisztus után elkezdtek, a szabad idézőjelben mondani, érdeklődni. Tehát elkezdődött Krisztus evangéliumának az ismertetése, hirdetése a pogányok között is, és sokan megtértek. És ekkor kezdődött el az a kérdés, hogy azok a pogányok, akik megtértek, azoknak vajon mi a viszonyuk az ószövetségi törvényhez. Most nekik is Izrael népe tagjainak kell lennie, mint az eddigi keresztényeknek, akik Izrael népéből megtartották, megtartották a törvényt, vagy megtartották a törvényt, most a pogányokra is kötelező, hogy az üdvösség most már egyedül Krisztus üdvözítő művéből ered, a benne való hitből, vagy pedig szükséges még hozzá megtartani az ószövetségi törvényeket. Na most ez, hogy mondjam, nem akarok most a részletekbe belemenni, mert Pál apostollal kapcsolatban ez még elő fog kerülni, de annyit jegyezzünk meg, hogy a kereszténység számára a missziózás, tehát hogy elindultak és hirdették az igét, az gyakorlatilag Antiohiával kezdődött el. Tehát ott kezdtek a pogányok megtérni, belépni a keresztények közösségébe, és volt egy epizód, amely döntő elem volt, Szent Pál, Pál apostol belépett az antiohiai egyháznak a munkásságába, szabad így mondanom, és ezzel kezdődött el, az ő személyéhöz kapcsolódik hozzá az a munka, amely elindította az egyházat a pogány világ felé. Na most három térítő útja volt, Krisztus után 45 és 49, Krisztus után 49 és 53, Krisztus után 53 és 58 között. Három ilyen nagy térítő útja volt, amely területileg a mai Kis-Ázsiára terjedt ki, a mai Törökország területére, valamint a mai Görögország, tehát Ahája területére. Ezt a területet járta be az apostol, egyházakat alapított, és hihetetlen sok, tehát elsősorban a pogány világból térített meg embereket, akik részesei lettek az egyháznak. Tehát, elindult az a folyamat, amely később tovább folytatódott, és most már elsősorban, hogy így mondjam, a pogány világ felé történt. Na most még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy az a probléma meglehetősen kiéleződött, hogy most meg kell-e a mózesi törvényt tartani a pogányságból megtért keresztényeknek, vagy sem. Az úgynevezett jeruzsálemi zsinat döntött ebben a kérdésben, amit ismerünk az apostolok cselekedetéből, meg Szent Pál apostol Galatákhoz írt leveléből, úgy döntött, hogy a pogányokat nem kell kényszeríteni az ószövetségi törvény felvételére, csupán egy-két dolgot tartsanak meg, mert az üdvösség a Jézus Krisztusba vetett hitből származik. Tehát Jézus üdvözítő műve az, amely számunkra valójában az üdvösségnek a forrása. Ez egy elvi kérdés volt. Mint ahogy elvi döntések sosem szokták végérvényesen a problémát az életbe eldönteni, így is így történt. Főleg a jeruzsálemi egyházban hosszú idő után ismét megerősödött azoknak a szempontja, magatartása, súlya, akik azt mondták, hogy jó lenne azért, tehát a megtért pogányokat is rá kell venni, hogy a mózesi törvényt tartsák meg. Hát ez egy meglehetősen súlyos kérdés volt. És itt elsősorban Szent Pál apostol volt a fő célpont, aki gyakorlatilag az apostoli zsinatnak a döntését véghez vitte, és hát egyházak egész sorozatát alapította, amelynek a tagjai a pogányokból tértek meg, gyakorlatilag csak a keresztség volt szükséges az egyházhoz való tartozásnak a kezdeteként, és semmi egyéb. Elmentek ezekbe, főleg a galaták, amely a mai Törökország közepén van, ezek az emberek Jeruzsálemből elmentek, és kezdték a híveket rávenni, hogy térjenek vissza. És ezzel elindult egy hatalmas vita, amely egészen, azt lehetne mondani, az első század végéig tartott, majdnem szakadást hozott az egyházban, de végül is ez az egész lezárult, és az első század végén a kereszténység végérvényesen saját útjára tért, és hát tulajdonképpen Izrael vallási közössége és az egyház a saját útját kezdte járni, ott a világosan a vonalak, elváltak egymástól. Tehát az első század illetve most mondjuk azt a 60-as évek végéig ez volt a helyzet. Tehát egy óriási vita volt arról, hogy mi történjék, de eldőlt elvileg a kérdés, gyakorlatilag ez a vita tovább folytatódott, hogy így mondjam, az egész egyház. Most annyit szeretnék mondani, hogy a 60-as évek után a kereszténység megjelenik az egész római birodalomban. Tehát, keleten, Rómában is megjelenik az egyház, és a birodalom számos részén. A keresztények egyszerre kezdenek társadalmilag megjelenni, érzékelhetően a római birodalom életébe. Tehát a római hatóságok is érzékes, az emberek is fölfedezik, hogy léteznek. És a keresztények nem mindig találtak túl nagy szíves fogadtatásra. Tudjuk azt, hogy az első igazi nagy konfliktus Néró császár idején történik, 64-67 között, mikor az első nagy keresztény üldözés kitört. Ennek a hátterében nem elvi dolgok voltak, hanem a császárnak egy ilyen sajátos hóbortja, vagy helyesebben egy problémából való kitörése. Keresztényekkel fogta Róma felgyújtását. De ez az egész keresztény valóságot a római birodalom és a köztudatba helyezte, hogy vannak keresztények, másképpen gondolkodnak, mint az emberek. A későbbi időben elvi kérdések jöttek föl. A keresztények nem voltak hajlandók a császár kultuszban részt venni, ami a birodalom iránti lojalitásnak volt a kifejezése. A császárnak nyújtandó kultusz, akit istenekként, vagy legalábbis valamiféle isteni valóságként tiszteltek, erre a keresztények nem voltak hajlandók, s mivel ebben azt látták, hogy nem lojálisak a birodalommal, így aztán a kereszténység egészen Nagy Konstantinig a birodalom valóságával mindig szemben állt. Most még annyit tegyek hozzá, hogy a század második felében a keresztényüldözés ellenére, a Néróféle keresztényüldözés ellenére az egyház terjed, megszilárdul, szilárd intézményes formákat vesz föl, megjelennek az egyházi rendnek a fokozatai is. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy az első század végén a jeruzsálemi ősegyházból elinduló kereszténység a birodalomban azért szilárd formát vesz. És még van egy fontos tényező, és aztán most már mindjárt Szent Pál személyére térnék rá, amit figyelembe kell venni. Az első század keresztényeiben élt egy ilyen lappangó meggyőződés, hogy Krisztus második eljövetele rövid időben belül megtörténik. Ha majd a világ határáig, tehát a föld határáig, ahogy Jézus mondja, hirdessétek az evangéliumot a föld végső határáig, az az ókori római birodalom képviselői szemében, vagy a birodalom képviselői szemében, a birodalom határa volt. Van ilyen térkép, hogy finis terri, hic sunt leones. Itt a világ vége, itt vannak már az oroszlánok. Tehát, a határok jelentették a világot. Most meg voltak győződve, hogy amikor a kereszténységet elkezdik az egész római birodalomban hirdetni, gyakorlatilag ez jelenti Krisztus második eljövetelének az előkészítését is. De az első század végén világosan megjelenődött a kereszténységben az a meggyőződés, hogy a világ vége, meg egyáltalán Krisztus második eljövetele az bizony egy hosszú emberi történelem végén fog történni, és az egész kereszténység, hogy mondjam, fölkészült arra, hogy együtt fog élni a történelemmel. Ebben lehet látni a késői, az újszövetség késői írásait, amelyek intik a híveket a tisztes keresztény életre, az erkölcsökre, a hétköznapi életben való helytállásra, és lényegében véve egy alapvetően e világban leélt tisztes Krisztus mellett tanúságot tevő keresztény életre buzdítják a híveket, amely a kívülállók számára is példaként szolgál. Na ennyit erről. Ezek után kell beszélnünk Szent Pál apostol, hogy mondjam, személyiségéről. Szent Pál apostolról, az ő egész életművéről és működéséről. Ebbe a háttérbe kell betenni, ennek az első századnak a történetében. Kérem, legyen valaki apostol, vagy akár az egyházban bármilyen kiemelkedő személy, biztos, hogy Isten kegyelme működik benne, és az segíti, de az is kétségtelen tény, hogy az ember egyéni karaktere az mindig meg fog maradni. Isten kegyelme ezt az egyéni emberi képességeket, vonásokat, karaktert készíti fel arra, hogy az evangéliumot hirdessék, vagy arról életükkel tanúságot tegyenek. Ezért az egyház kiemelkedő emberei vagy szentjei, ahányan vannak, annyi félék. Mindegyiknek más a karaktere, más a formája, más a beállítottsága, dacára annak, hogy mindegyikben ugyanaz az isteni kegyelem működik, és ugyanazt az evangéliumot hirdetik. Na most ez ugyanígy van, kérem, az apostoli egyházban is. Az ember, és még egyet szeretnék mondani, valaki előveszi a Biblia írásait, ezt nem egy ember írta, hanem számtalan ember írta, és ennél fogva mindegyiknek van egy sajátos egyéni karaktere, minden írásnak. Na ezt ugyanezt el lehet mondani Pál apostolról is, és azt is szeretném hozzátenni, hogy úgy nagyjából az Ó és Új Szövetségben egy-egy embernek az életét ismerjük jobban, az Ószövetségből ugye különösen szokták emlegetni Jeremiás prófétát, az Új Szövetségből pedig Pál apostolt, akinek az életéről, személyéről, sőt egyéni érzelmeiről és gondolkodás világáról a többiekhez viszonyítva a legjobban értesülünk. Tehát ha előveszük az Új Szövetség írásait, akkor azt lehetne mondani, most egymás mellé állítjuk az apostolokat, akkor gyakorlatilag azt lehetne mondani, Pál apostol személyét ismerjük a legjobban. És nem csak úgy, hogy mit tett, persze sok mindent nem ismerünk, hanem egyáltalán, hogy hogyan gondolkodott, hogyan érzett emberileg. És a műveiből Pál apostolnak egy sajátos karaktere bontakozik ki, amely alkalmassá tette őt arra a munkára, hogy a világ egyház, hát nem mondjuk így, hogy alapítója, de mindenképpen elindítója legyen. Na most, amikor Pál apostolról beszélnék, akkor három dologról szeretnék beszélni. Először is Pál apostol szellemiségének az összetevőiről, találkozásáról, a föltámadt Krisztussal a Damaszkuszi úton, és hát hogy mondjam, a dinamikus, és hát az apostoli munkában hihetetlen aktív, hát így lehetne mondani, természetéről szeretnék beszélni, vagy annak az eredményéről, amiben belesorolnám a leveleket is, mint az apostolnak, hogy így mondjam, a szellemi hagyatéka. Na most kérem, viszonylag ritkán szoktunk arról beszélni, hogy Szent Pál apostol több kultúrának a képviselője is. Szoktunk beszélni sok mindenről, de arról nem, hogy ő több kultúrának a képviselője. Az első dolog, hogy Szent Pál apostolnak van egy rendkívül gazdag hellenista kultúrája. Tudva levőleg nem Palesztinában, nem Tarzusban született, ez a mai Kis-Ázsia, vagy a mai Törökország. Ez a Tarzus, ismét ha lokalizálni szeretném, azt lehetne mondani, Törökországnak úgy nagyjából egészen a déli részén van, a mai Ciprussal szemben. Egy jelentős ókori hellenista város volt. Most egyet még nem akarom az időt húzni, de egy dolgot szeretnék mondani. A mi szemünkben most azt mondjuk, hogy Törökország, akkor valami olyan dolog kerül elő, ami biztos, hogy úgy gondolkodunk, hogy ez nem Európa. Másképpen élnek, másképpen gondolkodnak, gyorsan kirántják a kést, és mit tudom én. Szóval ismerjük, hogy hogyan gondolkodunk. De azért ez az ókorban, kérem, nem így volt. Tehát Kis-Ázsia az nem a Római Birodalom külső perifériája volt. Ha valaki járt már egyszer Törökország területén, megdöbbenve látja a görög-római kultúrának azt a töménytelen emlékét, ami ott jelen van. Sokkal több, mint Magyarországon, pedig mi is eléggé beintegrálottunk Pannonia tartomány a Római Birodalomba. De itt már Nagy Sándor óta, Krisztus előtti 300-tól kezdve itt egy hihetetlen gazdag, kulturális élet bontakozik ki a hellenista, görög hellenista szellemnek a megjelenésére, városokat alapítanak. Szóval a görög-római birodalomnak nem egy külső perifériája volt, hanem valami olyan, amely gyakorlatilag a birodalomnak egy integráns része volt, és az a kultúra, amely, áthatott a római birodalmat, az egész, vagy mondjuk így a görög-római világot, az itt képviselve volt. Közismerten ez a Tarzusz egy ilyen város volt. Sztoikus filozófiának egy központja volt, egy jelentős város volt, ebben a városban született és élt hosszú ideig Szent Pál apostol. Nyilván ott volt egy zsidó közösség, de ez a zsidó közösség számtalan és egy kapcsolatban volt nyilvánvalóan a városnak az életével, a lakóival, és hát azt meg kell mondanom, hogy Szent Pál apostol alapvetően városi ember volt. Nem sokat érdekelte a vidék, ezt meg kell mondanom, meg a természet szépsége. Városi ember volt, és ennek a városi életnek, hogy így mondjam, minden mozzanata a hellenista görög városok, vagy a birodalomnak a városaiban zajló élet különféle formái jelentek meg. Nézzük meg a képeit a városokban folyó különféle, versenyjátékokról, ilyen, nem tudom, hogy gladiátorokat mennyire emleget, de az ott folyó ilyen hasonszőrű dolgokról beszél az apostol, emellett ennek az életnek a képeit szedi elő, de ennél sokkal fontosabb, hogy az apostol ebben a városban, ahol óriási, egy szellemi központ volt, és különösen a sztoikus filozófiának volt egy központja, nem tudom, hogy milyen módon, de kétségtelen, hogy az apostol itt találkozott ezzel a gondolkodásmóddal, és ez később a leveleiben meg is marad. Részben, mint a leveleinek stilisztikus eleme, megtaláljuk az úgynevezett sztoikus diatribét, ezt így nevezik azt a beszédet, ahogy a sztoikusok bonyolult filozófiai gondolatokat közérthető módon próbáltak kifejezni. A sztoikus retorikának az elemeit megtaláljuk. Ezen belül különféle, nem akarok most ebbe belemenni, a levelekben lehet látni, és fölismerhető az a tény, hogy ez a sztoikus retorikának az eleme, de ennél sokkal érdekesebb, hogy Szent Pál a maga terminológiájában olyan szavakat használ, mint lelkiismeret, természet, szabadság. Ezek olyan görög szavak voltak, amelyek a sztoikus filozófiának voltak fontos elemei, nem az Ószövetségi Bibliának. Ezek modern szavak, mondjuk így. Arról nem is beszél, hogy Isten fölismerése a műveiből. Jó, az Ószövetségben is van ilyen, de hogy Szent Pál apostol ezt kifejtegeti a római levélben, azért ebben benne van a sztoikus gondolkodásmód. Az iratlan törvénynek a kérdése, ami az ember szívébe van beleírva. Teljesen a görög filozófiának az elemei. Emellett az apostol nyilván ismerte a város életét, amit leír a pogányságról, azt minden görög vagy római városban tapasztalhatta, de itt különösképpen. Tehát a pogány világnak a vallásosságát, az erkölcsi magatartását, tehát az apostol ezt rendkívül jól ismerte, amely egyúttal azt is jelentette, hogy ha ezt most megnézzük, hogy ismerte a pogány ember, ismerte a birodalom átlag emberét, városi emberét, aki ez majd az evangéliumot fogja hirdetni. És kérem, van még egy lényeges elem, amit szeretnék említeni, hogy a római polgárháborúban, kérem, a Tarsus Augustus császár mellé állt, amikor volt a polgárháború, és ennek következtében a város római polgár, a lakói római polgár jogot kaptak. Na most ezt kérem, nem akármi volt. Ugyanis a római polgár jog egyfajta kiemeltséget jelentett a birodalom ama részeivel vagy lakosságával szemben, akiknek nem volt római polgárjoguk. Egy római polgár fölött egy helyi bíróság nem ítélkezhetett minden további nélkül, sőt, ha az illető nem volt megelégedve, akkor a császári bírósághoz appellált, és akkor oda vitték. Szóval, ha valaki római polgár volt, annak a közigazgatás terén előnye volt mindenkivel szemben. Ez egy olyan privilégium volt, kérem, amit sokszor kívülálló óriási pénzeken vásároltak meg. Szent Pál apostol római polgár volt, és föl is használta ezt saját mentségére. Tudjuk, hogy hivatkozott a római polgár jogára, és akkor a császári bírósághoz appellált. Ott ítélkezzenek az ügyébe. De annyit szeretnék megjegyezni, hogy amit az apostol egyáltalán a császári hatalomról, a császári adminisztrációról mond, abban azért benne van, hogy ő büszke volt arra, hogy ő ennek a birodalomnak a polgára. Tehát, valamiképpen hozzátartozónak érezte magát a birodalomhoz, és a hellenista kultúrája révén volt egyfajta képessége ahhoz, hogy hozzáférjen azokhoz az emberekhez. A másik dolog az, hogy Szent Pál apostol Izrael népének a tagja volt. Nyilván Tarsusban, az a zsidó közösség, amelybe beleszületett, ott ismerte meg a hitének az elemeit, ott ismerte meg az ószövetségi szentírást, méghozzá görög nyelven, és Szent Pál apostol érdekes, nyilván tudott héberül, mégis ha előveszük az új szövetségi szentírást, a Bibliát mindig görögül idézi. Mindig látszik az úgynevezett Septuagintának, az ószövetség görög fordításának a szövege mindig azt cseng vissza. De tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy Pál apostol, Izrael népéhez tartozott, annak a vallási világát, kultúráját vette át. Az apostolok cselekedete szerint Gamáliel tanítványa volt. Ez a bizonyos Gamáliel a Krisztus utáni első századnak az egyik legtekintélyesebb törvénymagyarázója. Ugyanakkor még azt is tegyük hozzá, hogy Gamáliel pedig Hillelnek a Krisztus előtti első században legjobban ismert és legjobban tisztelt törvénymagyarázónak volt a tanítványa. Tehát Szent Pál apostol egy olyan hagyományt vett át, amely, egy bizonyos fajta teológiai és vallási autoritással rendelkezett. Most azt nem tudjuk pontosan, hogy most hogyan és milyen módon került Palesztinába, de tudjuk, hogy az apostolok cselekedetének a megjegyzése, meg Pál apostol egyéb megjegyzése is mindenképpen erre utalnak. Most annyit szeretnék mondani, hogy Szent Pál apostol ugye büszkén hivatkozik, hogy farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. Na most kérem, tegyük félre azokat a bizonyos téveszméket, amelyek nálunk eme szóhoz kapcsolódnak, hanem objektíve kik ezek a farizeusok. A farizeusok jelentették a kornak azt az obszerváns, szigorú vallási irányzatát, amely a törvény maximális teljesítésére törekedett, és, És a legfontosabb tendencia az volt, hogy a hétköznapi életbe kezdték átvinni azokat a vallási törvényeket, amelyek egyébként csak a templomban szolgáló papságra voltak kötelezettek. Tehát egy csomó olyan dolgot is megtartottak, ami egyszerűen nem tartozott hozzá. Nem, a törvény nem kötelezte a laikusokat arra, hogy megtartsák. Tehát volt egy komoly vallási törekvés bennük, egy szigorú, obszerváns irány, amely egyfajta teológiai kultúrával is kapcsolódott. Tehát nem ostoba figurák voltak ám ezek, azért ezt tessék kizárni, és nem álszentek voltak. Ezt is szeretném mondani. Tehát őszintén törekedtek Isten törvényének, Mózes törvényének, Mózes tórájának a teljesítésére, amelyben azonban követtek egy saját vallási irányzatot. Most Szent Pál ezekhez tartozott. Nem csak ő volt farizeus, hanem azt mondja magáról, hogy ő farizeusok ivadéka. Tehát ez azt jelenti, hogy egy családi tradíció volt ez a dolog. Mindenképpen annyit szeretnék mondani, hogy Szent Pál apostol itt tanulva, tehát Palesztinában elsajátítva tehát a farizeusok teológiai kultúráját. Most itt hivatkozunk megint, hogy Gamáliel tanítványa. Szent Pál apostolról azért azt meg kell mondani, hogy azért egy profi teológus volt. Egy teológiai képzettséggel, a korabeli szinten egy teológiai képzettséggel rendelkező ember, egy teológus. Na most ez a teológia elsősorban egy biblikus teológia, ezt meg kell mondanom. Nem skolasztikus teológia, meg filozófiai, meg egyebek, hanem elsősorban, egy biblikus teológia volt, amely Szent Pál apostol írásaiban megmutatkozik. A Biblia magyarázat módjában, ez a úgynevezett tipológikus Biblia magyarázat. Micsoda? Az Ószövetség egyes eseményei valamiképpen már reprezentálják azt, ami később fog történni. Szent Pál apostol ezt a későbbet Krisztusra vonatkoztatja, és azt mondja, hogy az Ószövetségnek egy sor eseménye a beteljesedésre, Jézus Krisztusra utal. És ilyen formában interpretálta az Ószövetséget, és meg kell mondanom, hogy azért ez bizonyos mértékig, hogy így mondjam, a keresztény Ószövetség használatra is jellemző. A másik az allegorikus magyarázat, amikor azt mondja, hogy az Ószövetség bizonyos kifejezései, bizonyos hasonlatai, bizonyos képei, stb. Alkalmasak arra, hogy kifejezzenek valami keresztény igazságot. Persze hát a rabbinikus teológiában nem a keresztény igazságról van szó, de Szent Pál apostol erre alkalmazza. Ahogy egyáltalán, főleg kérem a Galata levélben, Római levélben alkalmazza az Ószövetségi Szentírást, az tipikusan, hogy így mondjam, ennek a fajta rabbinikus biblia magyarázatnak a karaktere, amelyeket felhasznált arra, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse. Na most van még egy harmadik tényező. Az apostolnak van egyfajta egyházi kultúrája. Na most következőt szeretném mondani. Amikor az apostol elkezdi hirdetni az evangéliumát, az egyház már gyakorlatilag létezik, egy 10-15 éve. Amikor ő Antiohiába megy, akkor ő már egy létező keresztény közösségbe kerül be. Tehát nem ő alapította. Ott már volt egy keresztény közösség, annak volt már egy keresztény kultúrája, annak már volt egy liturgiája, és így tovább létezett egy Krisztusról szóló hagyomány, és az apostol ebbe csöppent bele. Ez az egyik. Ebből az apostol átvett, ez kétségtelen. Mikor használja azokat a terminokat, amit kaptam, paralambánó igét használja, és a paradidomi, azt adom tovább nektek. Tehát van egy csomó, tehát nem volt Krisztus személyes tanítványa. Tehát Krisztus csak a damaszkuszi úton való találkozásban ismerte meg, és aztán még többször beszél az apostol ilyen elragadtatásokról, de lényegében Krisztus földi életének nem volt tanúja. Tehát nem hallgatta Krisztust, vagyis amit Krisztus példabeszédeket mondott, vagy ezt vagy azt mondta, az bizony ő is az egyház tradíciójából ismerte meg. Számára Krisztus elsősorban a keresztre feszített és föltámadt Krisztust jelentette, de gyakorlatilag számára is egy sor dolog, amit Krisztus tett, megmondott, az egyházból lett ismerté. Amikor arról beszél, hogy elmondja az eukarisztia alapítását, akkor gyakorlatilag azt az egyház kultúrájából vette át, liturgikus gyakorlatából, méghozzá abból a liturgikus gyakorlatból, amely Lukács evangéliumára jellemző, szemben Márk és Máté evangéliumának az elbeszélésével. Tehát már egyfajta sajátos apostoli tradíciót vesz át. Amit kaptam, azt adom nektek tovább. A korintusi levélben, az első korintusi levélben, amikor Krisztus föltámadásáról beszél, azt adom nektek, amit én is kaptam. Ugye, Krisztus keresztre feszítették, föltámadt, megjelent Péternek, majd a 12-nek, és majd később teszi az, hogy nekem, mint idétlennek is megjelent. De ő a húsvéti, tehát a húsvéti események szemtanújává nem teszi magát. Tehát lehet látni, hogy Pál apostol sok mindent átvesz, arról nem is beszélve, hogy az egyház liturgiájából. Ugye, kérem, mi olvassuk magyarul a Biblia szövegét, abból semmi nem derül ki. De ha az ember a görög szöveges struktúrája, például a Filippi levélben van, hogy Krisztus most hirtelen nem ugrik pontosan be, nem tartotta az Istenhez való hasonlóságot, nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, stb. Ezt hallottuk azt hiszem vasárnap, vagy két vasárnap az evangéliumban. Ez egy liturgikus szöveg, amit nem akkor költött Pál apostol, amikor a levelet írta, hanem az egyház liturgiájából ismerte. És találunk még számos ilyen részt, amit átvett. Vagy az apostol idézi Jézus szavait. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Honnan tudta? Hát nyilvánvalóan az egyháznak a tanításából. Vagy például azt mondja, hogy azt mondta az Úr, hogy jobb adni, mint kapni. De sose hallotta Jézust így beszélni. Azt is nyilvánvalóan az egyháznak a közvetítésével ismerte. Vagyis lényegében azt szeretném mondani, hogy az apostol kultúrája rendkívül sokrétű. Meghatározza kétségtelen az, hogy ő Izrael népének a tagja, meghatározza az, hogy egy Tarzusban született, a hellenista világ vette körül, és egyáltalán még a Római Birodalom polgára is, és meghatározza az a tény is, hogy az egyháznak a tagja. Azért vannak dolgok, amiket mindenképpen az egyház gyakorlatából vett át. Arról nem is beszélve, ugye, hogy a megtérése után, ugye, elmegy Jeruzsálembe, és akkor az apostolokkal, mint egy, azonosítja azt az evangéliumot, amit ő hirdet. Tehát van egyfajta ilyen kultúrája. Most ez az egyik. Tehát egy rendkívül sokszínű egyéniség volt. A másik dolog, az apostol találkozása a damaszkuszi úton a föltámadt Krisztussal. Na most kérem, ez a találkozás az apostol számára egy alapvető dolog. Ez meghatározza az egész életét. Tudjuk, mi a lényege? Az a názáreti Jézus, akinek a követőit üldözte, akiről azt lehetne mondani, hogy átkozottnak számított, kiközösítettnek számított. Átkozott, aki a fán függ, idézi a Deuteronómiumot, vagy Mózes második törvényét, hogy ilyennek tartották Krisztust. Most egyszerre azt látja, hogy ez a názáreti Jézus, akit a gyalázat fáján keresztre feszítettek, most itt ott van Isten jobbján. Az üdvösség nyilvánvalóan tőle származik. A názáreti Jézus az, akiben Isten beszél, akiben Isten megjelent. Tehát, hogy mondjam, a törvényért való buzgóság és a názáreti Jézussal való szembenállás egy pillanat alatt széthullott. Azt veszi észre, hogy a názáreti Jézus az, akiben Isten szólni akar, És ő az üdvösség forrás, és abban a pillanatban a törvény ilyenfajta jelentőségét elveszíti. Pál apostol egész teológiájára jellemző a kereszt teológiája, amennyiben Isten a kereszt látszólagos ostobaságával akarja a világot üdvözíteni, és mintegy megszégyeníteni az ember okosságát, és egyúttal azt is kifejezésre juttatni, hogy egyedül Isten kegyelméből van a megváltás. Azt az ember nem tud olyat tenni, hogy azt igényelhetné. Az Isten egyedüli kegyelméből van. Na most hát meg kell mondanom, hogy az apostol számára a damaszkuszi úton Krisztussal való találkozás ismételten, mint motívum folyamatosan előkerül, elsősorban abban a tekintetben, ahogy Krisztus valóságát értelmezi. Egyáltalán az egész a megváltásról szóló tanítás a Pál apostolnak ebből az élményből következik. Na most ez a találkozás egy életre szóló elkötelezettséget jelent, amit én csak felolvasok a Filippi levélből, hogy érezzük, hogy mi az, ami az apostolban lejátszódott a damaszkuszi úton, ám amit egykor előnyömnek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt, Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez képest mindent szemétnek tartok. Mindent elvetettem, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyeressem és hozzá tartozzam. Nem mintha már elértem volna, vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy már is megragadtam volna, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és neki lendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, egy égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Kérem, ez egy önvallomás is, de hát ez az önvallomás nem marad önvallomás, ez egy evangélium, ez a kinyilatkoztatás szintjére emelkedett, vagyis Krisztus, szóval Szent Pál apostol valóban tanúságot tesz arról, hogy milyen a Krisztustól megragadott embernek a gondolkodásmódja, milyen az. Most a harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, ami aztán igazán érdekes az apostolnál, az apostolnak a dinamikája. Hát kérem, három térítő útján, Krisztus után 45 és 49, 49, 53 és 53, 58 között kérem, Kis-Ázsiában és Görögországban az egyházak sorát alkotja. Na most kérem, azt is hozzá akarom tenni, nem ilyen kis műtyör közösségeket akart alkotni, nem kis közösségeket alapított, hanem világegyházat. Megalapította az nagyobb városokban a keresztény egyházakat, azokat ismételten meglátogatta, leveleket írt hozzá, összekötötte őket, és nem csak egymással, hanem a jeruzsálemi ősegyházzal. Tehát lényegében véve, nem csoportokat akart alapítani, hanem világegyházat akart alapítani, amely összekapcsolódik egymással. Kérem, ugye manapság rengeteget beszélünk ilyen nemzetközi gyűjtések, az első valódi karitás gyűjtést a keresztények csinálták. Szent Pál apostol fogta magát és a gazdag görög egyházakba gyűjtött a szegény palesztinai egyházak számára. Kész. Nem a modern világ találta ki a segélyezésnek eme formát, ezt a kereszténységtől vette át. Tehát Szent Pál apostolnak célja volt egy ilyen típusú egyház, az egyháznak egy ilyen típusú megalapítása, és föntartása, és ápolása, és gondozása. Úgyhogy azt lehetne mondani, ugyan óriási távolságok ezek, és akkor még nem repülővel mentek, meg nem volt mobiltelefon, ahol a világ másik részét pillanatok alatt elérhetem, vagy e-mail, vagy mit tudom én. És mégis ennek ellenére a különféle egyházak között egy rendkívül organikus kapcsolat és összmunka volt és alakult ki. Ez az ő érdeme. A másik dolog, ahogy kiállt azért, hogy a pogányokat nem szabad a törvény, nem kell. Nem kell a törvény megtartására kényszeríteni. Egyedül Jézus Krisztus érdeméből születik meg az üdvösségünk, a törvénynek itt már semmi jelentősége nincs. Az apostol a törvényből természetesen átvette azokat az erkölcsi jellegű parancsokat, amelyek fontosak, a 10 parancsolatot, de azt lehetne mondani, egy keresztény szempontból átértelmezte. Na most még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a leveleinek jelentős része abból a polemiából származik, amit ellene folytattak. Ugye, hogy nem igazi apostol, és hát mindenképpen azt próbálták megindokolni az ellenfelei, hogy szükséges az ószövetségi törvény megtartása. Szándékuk volt valamiképpen az, hogy a kereszténységet megtartsák Izrael keretein belül. De hát ez ebben a formában nem volt lehetséges. Szent Pál apostol számára még egy másik dolog is volt a vallási szempontom, teológiai szempontom kívül. Vagyis az első szempont micsoda? Üdvösség egyedül és kizárólag Jézus Krisztusból ered, és nem a törvény megtartásából. Abban már semmi se ered. A másik dolog, ha ezt megkövetelték volna, a pogányok soha nem léptek volna be az egyházba. Pogányok számára az, hogy ők még egyszerre Izrael népének a tagjai legyenek, ezt nem óhajtották. Ez biztos. Ezt ismerjük az ókori világot. Szent Pál apostol ebben radikális volt. Meg kell mondanom, kérem, az, hogy az egyház önálló utakra lépett, és egyáltalán az egyház az egész világban missziózik, és függetlenül mindenféle emberi feltételektől Krisztus evangéliumát hirdeti, és azt mondja, hogy az emberi, ahogy Szent Pál mondja itten több helyen, hogy nincs zsidó és görög, nincs szabad és rabszolga, férfi és nő, hanem mind egyek vagyunk Krisztusban, tehát az emberi feltételek nem játszanak közre, hogy ki lesz, ki fog a Krisztustól kapott üdvösségben részesülni, és így kell az evangéliumot is hirdetni, ezt meg kell mondanom Pál apostolnak a apostoli tevékenysége fundálta meg mind a mai napig. Kérem, amikor megírta a Galata és a Római levelet, amely döntő ebben, az mindig az egyház egyik legértékesebb fejtegetése marad mind a mai napig. Ahogy egyáltalán Krisztus üdvözítő művének egyedülállóságát megalapozza, és ez mindenképpen, hogy mondjam, egyszer s mindenkor ez a megalapozás a világ felé való nyitásnak és minden nemzet felé való missziózásnak az alapja. De mindig képesek voltak visszanyúlni. Na most kérem, a fáradozásairól, és most már a végéhez érünk, nem fogok itt sokat mondani, mert valaki előveszi a térképet, és megnézi ezt az eme utaknak a terjedelmét, kérem. Azt bejárni, cufúz, azaz gyalog. Óriási fizikai teher, de kérem, most felolvasok egy részletet, mert ez beszél talán a legjobban a második korintusi levélből, amelyben Szent Pál apostol válaszol azoknak, akik kétségbe vonják az ő apostol voltát, az ő igaz hitűségét. Most felsorolja, hogy mi mindent tett az evangéliumért. Azt mondja. De ha valaki dicsekedni mer, balgaként mondom, merek én is. Zsidók ők, én is. Már tudnék, megvádolták, hogy ő nem igazi. Izrael fiai, én is. Ábrahám leszármazottai, én is. Krisztus szolgái, balgaság mondani, de mondom, én még inkább. Na most nézzük meg. Szinte, hogy mondjam, himnikus módon mondja el, hogy mit szenvedett. Azt mondja. Hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben, mód felett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben, zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40-et, 3-szor megbotoztak, egyszer megköveztek, Háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap és egy éjjel a nyílt tengeren hányódtam, sokszor voltam vándorúton, veszélyben forogtam folyóvizekben, vizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok miatt, veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek között. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem. Nem tekintve az egyebeket, a naponkénti zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedő gondját. Na most hát kérem, ezt én szépen felolvastam, akkor tessék elővenni az apostolok cselekedeteit meg a leveleket, és akkor ezt így behelyettesíteni. Hát lehet látni, hogy mit csinált. És ennek ellenére hihetetlen apostoli munkát teljesített minden ilyen nehézségek ellenére. Azért elég dinamikus ember lehetett. Ha valaki előveszi a leveleit, azok nem ilyen száraz teológiai fejtegetések, hanem benne van az apostolnak minden öntudat, minden indulata, hevülete, Krisztushoz való szolidaritás és az ellenfelei ellen való érvelésnek a nyomatéka. Az hihetetlen. Lehet látni, hogy az apostol valóban egy dinamikus egyéniség volt, és ebből a dinamikából, amelyet hát persze Isten kegyelme átfűtött, ebből jött létre az a mű, amit ismerünk, és aminek a nyomán mondjuk ki azért mi is vagyunk. Na most kérem, még egy dologra szeretnék említést tenni az apostolnak, hogy így mondjam, a szellemi hagyatéka. Hát ez a szellemi hagyatéka olyan értelemben hagyaték, hogy elrakjuk egy könyvtárba, aztán időnként benne lapozgatunk, hanem ez a szellemi hagyaték, ez egy állandó aktualitással rendelkező szellemi hagyaték, amely a Bibliában van számunkra, az Új Szövetségben, és amely hát azt kell mondanom, hogy a teológiának, a hittudománynak, már annak a hittudománynak, amely elsősorban az evangélium hirdetése érdekében érvel, annak mindig az elsődleges forrása lesz. Ott fog állni az evangéliumok mellett és a többi, az Új Szövetség többi írásai mellett. Hát ha valaki ezt nem hiszi, akkor vasárnap mindig hallja, hogy Szent Pál apostolnak ebből vagy abból a leveléből olvasunk. Persze azt is hozzá szeretném tenni, a papok sosem magyarázzák. Elég bonyolult ezt meg kell mondanom, úgyhogy nem szoktak túlságosan a római levél magyarázatába belebonyolódni, ezt azért mondom. Na, amit akarok mondani lényegében, na most mi az, amit a levelekkel kapcsolatban mondani szeretnénk? Most már ezt tényleg röviden elmondom, és akkor végére jutottunk. Az első dolog, hogy a zsidó levelet leszámítva 13 levele van az apostolnak. A zsidó levelet ugyan hozzászámítjuk, de már az ókorban már nem tartották. Szóval sokan mondták, hogy ez nem az apostolnak az írás, és hát ez tényleg így is van. Most amikor ezeket a leveleket olvassuk, akkor azért meg kell mondanom, semmiképpen sem lehet ebbe valami teológiai kézikönyvet nézni, még csak hittankönyvet sem. Ezek a levelek alkalmi írások, amelyek akár az egyház alapításával, vagy az egyházak életével kapcsolatos problémákra felelnek. Ezek a problémák, kérem, egyrészt kétségtelen hitbeli problémák, tehát van egy csomó erkölcsi probléma, van egy csomó, hát hogy mondjam, gyakorlati útmutatás az egyház szervezetre, és ha valaki előveszi át bármelyik levelet, akkor látja azt, hogy hihetetlen sokszínű írás áll előttünk, amikor egy-egy levelet olvasunk. Tehát az apostol, hogy így mondjam, ezekben a levelekben instrukciókat ad a keresztények számára, és méghozzá nem is általánosan, hanem nagyon sokszor egy-egy egyházközség saját problémáival kapcsolatban. De ebben mindig van egy olyan egyetemes mondani való, amelyet minden időre saját helyzetünkre képesek vagyunk applikálni. Tehát ezek nem valami egykor írott levelek, egykori problémára válaszolnak, hanem örök aktualitásuk van. Na most van egy másik dolog, ami a leveleknek azért, hogy mondjam, egy közös nevezője, és pedig nem más, mint ami a damaszkuszi élményben, amelyről a damaszkuszi élménnyel kapcsolatban beszéltem. A megfeszített és Isten által föltámasztott és megdicsőült Krisztus az üdvösség forrása. Ezt az apostol aztán különféle módon fejtegeti és bontja ki. Most mindenképpen, hát hogy mondjam, lehetne a leveleknek különféle motivumait, részleteit elővenni, de erre most már talán idő sincs, és azt hiszem, hogy amit elmondtam eddig az apostolról, az gyakorlatilag a leveleket is elég jól a levelek tart, hát hogy mondjam, a levelek hátterében mozgó embert és gondolkodás módját elég jól jellemzik. Minden esetre kétségtelen, hogy az apostol levelei elmélyű teológiai reflexiót tartalmaznak Krisztus üdvözítő művéről. Még annyit lehetne hozzátenni a levelekkel kapcsolatban, hogy ugye ezek azok a levelek, amelyeknek a szerzőit legjobban meg lehet határozni, hogy kicsoda. Tehát az apostolról van szó, bár kétségtelen vannak levelek, amelyek úgy tűnik, hogy nem egészen maga az apostol személyesen, hanem az apostol gondolatait egy szűkebb tanítványi kör rögzítette, de lényegében véve az apostol tekintélye és az apostol tanítása nyugszik ezekben a levelekben. Kérem, ha most ezek alapján röviden összefoglalnánk a dolgot, akkor hogyan jellemezhetnénk Pál apostolt? Hát kérem, én itt leírtam három tényezőben. Olyan ember, aki egész szívvel kereste, majd átadta magát az általa felismert igazságnak. Még akkor is, amikor farizeus volt. Tehát olyan valaki, aki kereste az igazságot, és a felismert igazságnak átadta magát. Ugye a keresztre feszített és föltámadt Krisztussal való találkozása után bátran és visszavonhatatlan leszámolt eddigi múltjával, és Krisztus elkötelezett apostola lett. Hát kérem, ha másban nem lenne az apostol példa az igazság keresése tekintetében, akkor ő az, és egyáltalán az, hogy manapság már nincs igazság. Azt mondja mindenki, hogy mindenben van valami igazság. Még a tévedés is, és a rossz is a megvalósítás egy formája. Manapság ezeket újból és újból halljuk. Olyan ember volt, aki teológiailag, szellemileg és apostoli tevékenységében is nyitott volt az evangélium szellemében való új befogadására és asszimilálására. El nem tudják önök képzelni, micsoda bátorság kellett ahhoz, hogy az apostol a maga korában kijelentse, hogy a törvény már semmi, és egyedül Krisztusba vetett hit, és a keresztség az, amely számunkra az üdvösség útját megnyitja. Ez nem csak az volt, hogy egy csomó ellenfelet szerzett, hanem egy hihetetlen szellemi bátorságból is volt emellett kiállni. Tetszik érteni? Emellett kiállni, érvelni. Nem volt ez olyan könnyű. Mindig csodálom az apostolnak ezt a szellemi rugalmasságát. Olyan ember volt, aki a jó harcot megharcolta, a pályát törés nélkül végigfutotta, és a hitet megtartotta. Hát ez nem egy könnyű dolog. Tetszik tudni? Nem egy könnyű dolog. Különösen a mai időkben. És akkor sem volt könnyű. Az apostolban egy olyan töretlen keresztény áll előttünk, aki valóban a pályát végigfutotta elbukás nélkül. Foglaljuk össze. Pál apostol személyében egyszerre előttünk áll egy olyan apostol, akinek a működéséhez hozzá kapcsolódik. Fizikailag elment és megalapította egyházak sorát, de szellemileg is hozzá kapcsolódik a világegyház elindításához. Kétségtelen. A másik oldalon, és ez kapcsolódik a szellemi hagyatik, a másik oldalon pedig előttünk áll egy minden időben példa. Egyrészt a keresztény igehirdetők számára, de minden hívő számára, abban, hogy képesek legyünk a fölismert Krisztusra maradéktalanul elkötelezni magunkat. Ennyit szerettem volna mondani. Nos, hát ez hosszabb lett 10 perccel, de hát...
És akkor arról is beszéltünk, hogy esetleg lehet kérdezni professzor úrtól.
Hát kérem, van-e valakinek valami kérdése, de netán valakinek bármiféle bibliai kérdést föl lehet tenni, ezen túlmenően. Új és új szövetsége egyaránt. Hogyha elfáradtak, akkor hát a dolog természetéből következik.
Igen, mindig az első kérdezőnek nehéz. Tessék, maradj!
Két kérdésem is volna. Mária Rádió minden nap hallgatom.
Igen.
És azt hallottam én ott, hogy fölintőbe ment, és hogy a Galatához képzelően is, hogy tulajdonképpen kérdezte a közés válaszolat is, hogy kit a leszármazottja.
Kinek?
A Galatáznak.
Aha, értem. És mi? Na most kérem, van benne valami? Na most kérem, a következőt szeretném mondani. A galaták az egy törzs, amely a mai Nyugat-Franciaország felől vonultak végig, ugye, ilyen vándorlás révén, és szépen, hát hogy mondja, tetszik tudni, az a vándorlás olyan volt, hogy mentek. Minden szekerestől, fegyverestől, és ahol voltak, mindent letaroltak. Végül eljutottak a mai, tehát hogy azt ne kérdezze tőlem, hogy hogy jutottak el a mai Törökország területére, és annak a középső területén aztán letelepedtek, illetve letelepítették őket, most hát, hogy ezek, mert ezekhez a galatákhoz íródott a levél. Tehát nem a Franciaországon lévő, hát, hogy ott mennyi maradt, meg micsoda, de tulajdonképpen onnan indultak. Van benne jogosság, hogy esetleg a valami rokonság a mai franciákat összekötné, bár hát ez mindig ilyen problémás, de hogy ott, most, hogy végeredményben az ott élő galatáknak kik a jelenlegi leszármazottai, azt tőlem ne kérdezze, mert azt nem tudjuk. Vagy legalábbis én nem tudom megválaszolni, a lévén, még talán a bizánci időben, amikor ugye a római, kelet-római birodalomhoz tartozott a terület, de aztán, amikor a törökök megjelentek, kérem, tetszik tudni, hát voltak itt nálunk 150 évig, ismerjük őket, úgyhogy csak ennyit akarok mondani. Mi maradhatott azokból, nem tudom. Hát ez egy kijelentés. Ez én nem fűzök többet hozzá, hát valóban így van. Na jó, de ez van jelen, persze, hát na de ezt azért mégiscsak a maga emberi erőfeszítését ez hozzáadta, persze. Hát nézze ezt, ezt meg kell magának mondani, nem tudom, hogy hány köpenye volt. Na, szombaton volt benne az egyetemen az egyetemen egy Szent Pál nap, és akkor föltették nekem a kérdéseket, hogy Szent Pál apostol mindig magával vitte az egész ószövetségi szentírás. Na erre azt mondtam, hogy először is, amikor Szent Pál élt, még az a típus úgy ószövetség nem létezett, ahogy mi ezt ismerjük. Az írások léteztek, és annak is mondjuk a legértékesebb része volt a Tóra. Az a mara nehéz lehetett, hogy azt alig ha vitte magával. Másrészt fogtam magam, és felolvastam ezt a bizonyos, hogy itt voltam, ott voltam, megbotoztak minden. Hát mondom, ha maga el tudja, kedves hölgyem, ezek után képzelni, hogy Szent Pál a hóna alatt vitte a Tórát, hogy idézte, az egy más kérdés. Kérem, ennyit szeretnék mondani, hogy kívülről megtanulták. Kívülről megtanulták. A gyerekekkel megtanították a Bibliát, az Ószövetséget. Kérem, mind a mai napig Izraelben kívülről megtanulják a gyerekek az egész Bibliát, hívő vagy nem hívő. Ez nem csak az. Kérem, meg kell önöknek mondanom, hogy a Angliában azt a klasszikus angol biblia fordítást bizony meg kell mondanom önöknek ezekben a nagy iskolákban, kívülről megtanulják, mert ezzel tanulják meg a szép angol nyelvet. És ugyanez van, kérem, meg kell mondanom német nyelven a Luther Bibliával. Ezt tanulták, mert ez a szép német nyelv a fordításban. Tehát nem csak, hogy... Tehát azt akarom mondani, hogy jó, persze Pál apostol kívülről ismerte ezeket. Tehát azért meg kell mondanom, egy idő után aztán megtanulta. Nem kellett a hóna alá venni a Tórát, hogy ezt tudja. Hát nyilván volt, ahol kezébe került, ezt én nem biztos. Meg egyébként magántulajdonban nem hordtak Bibliát. Tetszik érteni? Megmondom miért, mert Biblia lefordításához vagy leírásához birkanyájakat kellett levágni. Ahhoz, hogy azt a pergamen mennyiséget előállítsák, ahhoz nem volt egyéni embernek pénze. Na, akkor ez nagyszerű dolog. Jó. Jó. Van-e még valakinek kérdése? Most már kimerültek, azt hiszem, nem? Na.
Hát, Robertor, nekem még lenne akkor egy olyan, hogy ugye szó volt az Ószövetségről. Keresztény ember, hogy viszonyuljon az Ószövetséghez? Ugye előkerült az, hogy hát az jelentős, tehát nem így lehet így lekicsinyelni, hogy farizeusok meg a múlt, hanem mi az egészséges viszony az Ószövetség?
Hát kérem, az első dolog, amit szeretnék mondani, ami az egyháznak az első állásfoglalása volt a Bibliával kapcsolatban, hogy a Krisztus utáni második században Márcion, vagy görögösen Márkion nevű keresztény azt mondta, hogy az Ószövetségből ki kell, vagy a Biblia, az új szövet, tehát az egyházból ki kell paterolni az Ószövetséget. Pál apostol leveleit olvasta, és azt mondta, hogy ami Pál apostol mond Istenről, az össze nem egyeztethető az Ószövetséggel. Amit Krisztus mondott Istenről, az össze nem egyeztethető az Ószövetséggel, ezért fogta magát, és kivagdalta Lukács evangéliumából azt, ami ószövetségszerű, és Pál apostol leveleit is alaposan fölfrissítette, vagy, és akkor abból is kivágt, és azt mondta, hogy ez az új szövetségi írások ezek. Akkor még Biblia így új szövetség sem szerepelt, de ezek a könyvek léteztek. Az egyház kezdettől fogva ezt a tendenciát elutasította. Az Ószövetséget épp úgy a saját szent írásának tekinti, mint az Új Szövetséget. Na most, hogy olvassuk? Mivel itt van egy lelkész kollega, meg kell mondanom, és ezt mindig mondom, hogy igazából véve csak a reformáció egyházai biblia olvasók. A katolikus ember számára az Ószövetség semmit se jel, mert nem is olvassa. Majd ha elolvasna, akkor dühödne föl, hogy mi minden van benne. Ugye? Hát ez az igazság. Mi nem nagyon olvassuk az Ószövetséget, az Új Szövetséget pedig akkor, mikor halljuk az evangéliumok, a misében. Na most kérem, a következőt szeretném mondani. Világos, hogy az Ószövetséget egyfajta szemüveggel olvassuk, mégpedig azt, amit Szent Pál apostol mond egyébként, hogy a törvény nevelőnk volt Krisztusig. Az Ószövetség nevelőnk Krisztusra. Tehát gyakorlatilag azt is lehetne mondani, az Ószövetség valójában a Krisztushoz vezető utat mutatja be különféle formában. Azért ezt világosan látni kell. Egy keresztény ember az Ószövetséget azért mindig úgy olvassa már, ahogy Krisztus evangéliumát ismeri. De azért meg kell mondanom, az Ószövetség is mindenképpen, hogy így mondjam, a keresztény számára szent írás. Tehát kérem, most mondok önöknek valamit, hogyha a keresztény Bibliának a kánonját nézzük. Kezdődik a világ teremtése, és egymás mellé rakjuk az úgynevezett történeti könyveket, amelyek nem mindegyik egymásra való tekintettel íródott. Ekkor kapjuk meg az úgynevezett ószövetségi üdvtörténetet, amely elvezet az új szövetségi. Tehát egyáltalán kapunk valami az Ószövetségnek, meg egyáltalán az egyetemes emberi történelemnek valamiféle értelmezését ebből a Bibliából, ami Krisztus üdvözítő művét is megvilágítja. Hát kérem, ha nem volna Ószövetség, akkor csak az evangéliumok volnának, meg az újszövetségi szentírás, Az Ószövetség nélkül nem lehet megérteni, hogy miért jött a mi Urunk Jézus Krisztus, miért halt meg, miért váltott meg, mi az, ami miatt megváltott minket. Szóval az egész Ószövetségi előzet, a bibliai őstörténet ismerete nélkül nem tudunk mit kezdeni. Az egész, az evangéliumok teli vannak bibliai idézetekkel. Amikor Jézusról beszélnek, nagyon sokszor az Ószövetséget idézik. Tehát bizonyos mértékig az Ószövetség segít számunkra abban, hogy Krisztus üdvözítő művét értelmezhessük. És ezt föl is használták. Ezek az úgynevezett az Úr szenvedő szolgájáról szóló énekek, a messiási jövendőlések. Ezeket kitennénk, akkor meg kell mondanom, vagy hogyha az Ószövetséget kitesszük, akkor most mit kezdünk a messiási jövendőlésekkel? Szóval a következőt szeretném mondani. Az Ószövetséget úgy olvassuk, hogy Krisztushoz vezető út. Ez a lényege, ezt tessék nézni. Az Ószövetség megjövendőli, vagy előre tekint arra a beteljesedésre, amely Krisztusban jött létre. Ezt azért szeretném önöknek mondani. És ha más nem, akkor ebben a tekintetben ajánlom, kérem, a jelenlegi pápa, 16. Benedek pápa, ugye írt egy Jézus könyvet. Erről rengeteget beszélnek, rengetegen meg is vették, és rengetegen, akik megvették, el se olvassák. Na mostan mindenkinek tudom ajánlani, a Szent István társulatban még kapható egy kiváló fordításban készült el. Vegyék a kezükbe, és akkor megértik, hogy mi az Ószövetség. A pápa remekül argumentál az Ószövetségre hivatkozva, amikor Krisztus személyét megvilágítja. Azért mindenkinek ajánlom, hogy olvassuk el, és akkor mindenki megérti azt, hogy az Ószövetségnek milyen jelentősége van. Ennyit. Nem szaporítom a szót, mert ez van.
Van-e még valakinek kérdés?
Most már alig tudnak ülni a kedves jó hívek, ennyi. Tessék, csak meg ne verjék a többiek. Tessék.
Lehet, hogy naiva kérdésem, de szeretnék tőlemi. Ilyen Ószövetséget olvassa egy hozzá nem értő, az olyan, mint hogy egy krimit olvassa.
Igen. Igen, igen. Igen.
És akkor megalakul Jézus egyháza,
igen.
És a zsidók valahogy kiszorulnak ebből.
Nem szorulnak ki, hát ők nem fogadják el Jézust, mint Isten végső szavát, vagy legalábbis mint az üdvösség közvetítőt nem fogadják el. Most ezt ne kérdezzem, most teljesen más kérdés az, hogy akkor miért történt ez, és hogy később miért nem tértek meg, ezt se kérdezze tőlem. Erre nem tudok mit mondani. Hát nem, ez a dolog így alakult, de ha elolvas a Szent Pál apostolnak a római levélben a 9-től a 11. fejezetekhez írt részeket, ott Pál apostol elég erőteljesen foglalkozik tehát hogy mi lesz Izrael népének a helyzete, és azt mondja, hogy most akkor először a pogányok térnek meg, azok fogadják be, és akkor Isten egész irgalmában Izrael népe felé fog fordulni, és Izrael népe is megtér. De azt ne kérdezze tőlem, hogy hogy lesz, tudja? Azt ne kérdezze tőlem, hogy ez hogy lesz. Szóval az egységnek a kérdése is olyan, hogy az ember hisz benne, hogy egyszer az utak összefutnak, de hogy, azt kérem, azt ne kérdezze tőlem, hogy. Az Isten csodája lesz, ezt meg kell mondanom. Az Isten nagy csodája lesz, ami mindannyian el fogunk egyszer álmélkodni, plusz még el is szégyeljük magunkat. Tetszik érteni? Ennyit. Szóval biztos, hogy ezt én konkrétan, tudja, ezen a kérdésen rengeteget most különösképpen is foglalkoznak, meg nem ismernek vele foglalkozni, meg ezt is megmondom. Most, de ez egy kétségtelen az üdvtörténetnek egy aktuális kérdése, de az egész, hogy hova fut ki és mit jelent, azt mondjuk éppen a ma ismertetett Szent Pál apostol foglalkozik ezzel, hogy mondjam, valóban kiélesített késsel és mérhetetlen őszinteséggel. Mérhetetlen őszinteséggel. Már csak azért is, mert ő is szerette volna, hogy maga mondja, hogy szeretnék, inkább azt mondja, hogy szívesen lennék átkozott és távol Krisztustól, csak hogy testvéreim az izraeliták üdvözüljenek. Tehát, és én meg kell mondanom, Szent Pál apostol dacára annak, hogy keresztény volt, és ennyit vitatkozott a törvény erejéről, soha nem lépett ki a zsinagógából. Soha nem mondta, hogy akkor a nem tartozom többet Izrael vallási közösséghez. Ezt nem mondta, soha nem mondta. Soha nem verhették meg volna háromszor egy hián 40-nel, ha ő kijelentette volna, komán hozzá ne érjetek, mert én római polgár vagyok. És nem mondta. Egyszer mondta, de az egy másik, az akkor mondta ezt ki. Van egy szituáció, de a végén, ahogy Jeruzsálemben való elfogásakor, akkor mond, hivatkozott a római polgár jogára, és akkor hát ez okozta a római fogságát, de egyébként ez a háromszor kaptam egy hián 40-et, ott mondhatta volna, hogy törvény nélkül, és mégse tette. Szóval ennyit erről. Ez egy érdekes dolog. Hát kérem, köszönöm, hogy meghallgattak, türelemmel elviseltek.
Nagyon szépen köszönjük professzor úr itt a tanítást, meg a biztatást. És hát mikor véget ért a Biblia éve, akkor úgy döntöttük, mi nem csukjuk be a Bibliát, hogy professzor úr mögött is egy nyitott Biblia van, és ez ma ott fog maradni. És nem csak dísznek maradott a Biblia, hanem mikor ide kerültem Gödre, kicsit hadd dicsekedjek a gödiekkel, minden héten van Biblióra Alsógödön is, meg Felsógödön is, amire nekem muszáj készülni.
Az jó.
Mert hát kérdeznek, és roppant intelligens kérdéseik vannak. Ugye most a második tesztanuléki levelet vettük, első párt vettük, előtte a zsidó levelet, jól megizadtam vele. Úgyhogy így folytatjuk ezt a sort, és nagyon szépen köszönjük.
Hát köszönöm. Én ajánlom az evangéliumokat vedd elő, és akkor térj el Pál leveleire, hogy addig meg ne unják a drága jó hívek, mert azért mégis, ha innen indulsz ki, akkor Szent Pálhoz is könnyebb.
Köszönjük jó. Szépen.
Azt mondom, megmondom mindenkinek, a levelekkel mindig megbuktam, de az evangéliumok magyarázatával sohasem. Azzal sosem buktam el, lehet, hogy hozzá nagyobb az affinitásom, de a levelek mindig olyan részkérdésből indulnak ki, ami sokszor ménkül nehéz, és akkor... Tessék? Igen, de az evangéliumok azok mindig valami más perspektívában, még ha részletekbe bele kell menni, de mégiscsak más perspektívában vannak. És így, hát, mit tudom én, ószövetséget is lehet magyarázni.
Megpróbáljuk. Azt mondott a professzor, hogy minden, akár evangélista, akár apostol, bármiféle szent, mindenkinek van karaktere, és mi, akik hallgattuk őt nappalin vagy levelezőn, azért a karaktert itt megtapasztaltunk, és nagyon szépen köszönjük. Egy kis ajándékot adnánk át, de hogy ne furdalja őket a kíváncsiság, hogy mi az, elmondom. Egy könyv a Váci Egyházmegye 1000 évéről, még a Keszthelyi püspök előszavával. Ez a templom, amit egy nyugalmazott katonatiszt kezdeményezett, hogy építsenek, 1924-ben szentelték fel erről egy kiadvány a templom építésről, és hát erről a városról, Gödről, ami tulajdonképpen két falu, amely egyben őtt, de nagyon növekvő módon, erről a Gödi körkép című, és nagy szeretettel adjuk át, és köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Na hát, kérem még csak annyit, hogy a kedves plébánusok, az tanítványom is volt, és aztán hosszú ideig ilyen kvázi, kvázi munkatársam volt, amikor a szemináriumban volt prefektus, és igen, jó együttműködtünk, hát mindig is, úgyhogy hát ez így akkor gyümölcsöző volt ez az, ami életben való találkozásunk, ami itt is most megmutatkozott. Hát kérem, még egyszer köszönöm, hogy meghallgattak. Ennyit tudok mondani. Kérem, egyet még a Szent István társulatnál megjelent egy sor kis könyvecske Szent Pál apostolról, részben ugye lefordították, tehát idegen nyelvből a pápának különféle ilyen kis, nem tudom, általános kihallgatásokon adott ilyen beszédei, meg tanítása Szent Pál apostolról, több is. Több egymás után lefordítottuk, én megmondom őszintén, én rendkívül élvezettel olvastam. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy, hát hogy mondjam, ne valaki teológiai könyvekkel kezdjem a Szent Pál apostol, így általában érdeklődni akar, hanem valami olyannal, ami teológiailag értékes, ami igaz, annak az alapján próbáljon először megismerni az apostolt, és úgy jobban. Ezeket mindenkinek ajánlom. Több ilyen kis könyvecske van, a Kránitz fordította, vagy a szinte kollégám fordította, ismerje a plébános úr is, úgyhogy tudom ajánlani. Amen! Fejezzük be, mert akkor sose lesz vége.
Ezenek a tanítványom ide jöhetnének egy készfogásra, se testével
professzorokhoz. Na jó, akkor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó éjszakát kívánok!